Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a református énekeskönyvünk 185. dicséretét. A 185. dicséret így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyv 56. énekét énekeljük. Gyönyörű nap virrat fel. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található. Lukács evangéliuma 24. részében, az 1-től 12-ig terjedő versekben. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük, fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab atya, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amint behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. Isten tegye áldottá az ő igének hallását és szívünk befogadását. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked ezt a napsütést, köszönjük neked ezt a húsvét délelőttöt. Olyan jó, hogy a te házadban ünnepelhetünk. Olyan jó, hogy összegyűlhetünk a te nevedért. Köszönjük neked a húsvét csodáját, ezt az örömhírt. Olyan jó együtt lenni, olyan jó együtt megtapasztalni ezt az örömöt, újra és újra visszaemlékezni, hogy milyen lehetett akkor az az első húsvét. Te tudod, hogy milyen gondolatok vannak bennünk, mik azok, amik nyomasztanak, vagy hogy milyen szívvel vagyunk itt, akár örömöt, akár bánatot hozunk magunkkal. Te tudod azt, hogy mire van szükségünk. Tedd a szívünket nyitottá a te üzenetedre, és szent lelked által legyél jelen közöttünk. Kérünk téged, légy jelen, légy itt most velünk. Hadd emelhessük fel a te nevedet. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a református énekeskönyvünk 349. dicséretének első és hatodik verseit. Jézus meghalt bűneinkért. segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Igehirdetésem alapigéjét, amely alapján a Szentlélek segítségül hívásával az Úr Jézus Krisztus evangéliumát kívánom hirdetni közöttetek, írva található Pál apostol korintusbeliekhez írott első levelének a 15. fejezetében, a 17. és 19. versekben eképpen. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Kedves testvérek, amikor a korintusbeli gyülekezettől olvasok bármit, amit Pál nekik ír, akkor általában eszembe jut az a rossz diák, akit a tanári asztallal szembe ültet. Én is voltam ilyen rossz diák, és nagyon jól esett, amikor nem én ültem ott, de valamiért mindig ők jutnak eszembe. Mert hogy Pál apostolnak alapvetően elég sok problémája van a korintusbeli gyülekezettel. Vannak olyanok, akiket mindig dicsér, hogy olyan jó hálát adok a ti hitetekért, milyen jó megtapasztalni a szeretetet közöttetek, és akkor ott vannak a korintusiak, akikkel állandóan vitatkoznia kell Pálnak két levélen keresztül, mert egy természetesen nem elég, de hogy megértsük, hogy miért is van ez, fontos előbb megnéznünk azt, hogy milyen is ez a korintusi gyülekezet. Korintosz az akkor ismert világ egyik legkomolyabb kikötő városa volt, és így kereskedelmi központja. Különböző népek, kultúrák és vallások is találkoztak egymással. Ebben az időben elég sok ilyen misztérium vallás volt. Nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy ki milyen hitet gyakorol. Volt, aki elcsent egy kicsit ebből, mert tetszett neki, de valahol máshol járva szimpatikus volt neki az a másik, és alapvetően nagyon-nagyon sok ilyen különböző vallás találkozott egymással. És olykor előfordultak, hogy ezek keveredtek. Hiszen volt, akinek szimpatikus volt egyik-másik vallásnak egy-egy tanítása, nem feltétlenül az egész, és azt egy picit átemelte a saját gondolkodásába. A korintusbeli gyülekezetnek sok kérdése volt ezért Pál apostolhoz. Sok mindenben nem értettek egyet. Voltak olyan helyzetek, amikre nem tudták, hogy hogy illik reagálni. És például egy ilyen érdekes helyzet az, amire Pál apostol válaszol ezekben az ige szakaszokban. Hogy is mondhatja ezt egy keresztény gyülekezet, hogy nincsen feltámadás? Ez számunkra érthetetlen. De valójában a feltámadás gondolata és annak tagadása sem egy új dolog. Az Ószövetség is szól róla, és a zsidók közül is akadtak, név szerint egyébként a szadduceusok, akik kifejezetten tagadták a feltámadást magát. De ez a gondolat nem csupán a zsidó vallásban van jelen. Horáció azt írja, mors est ultima linea rerum. Vagyis, hogy a szó szerint fordítjuk, a halál a dolgok végső vonala. Vagy, hogyha kicsit magyarosabban fogalmazunk, az élet utolsó állomása. Az ember megtanulta használni a tüzet, feltalálta a kereket, legyőzött olyan betegségeket, amik korábban még a halállal voltak egyenlőek a számára, meghódította a szárazföldet, a tengert, majd a levegőt is. Joggal gondolhatták azt, kevesebb mint egy évszázada az elődeink, hogy ma már biztosan repülőautókat fogunk vezetni, és robotok fognak helyettünk dolgozni, be se kell mennünk a munkahelyre, és hologramokkal fogunk majd távkommunikálni. Egyetlen dolog van azonban, ami a leghatalmasabbakat is legyőzte, amielőtt tehetetlenek a legnagyobb tudósok is. A halál. Nem csupán mesék, hanem történelmi feljegyzések is meséltek arról, hogy mennyire rettegtek tőle a világ legnagyobb uralkodói. Qin Shi Huangti jutott róla eszembe Kína első nagy császára, aki a nagy falat építette. Egy hatalmas nagy uralkodó volt, mindenütt ismerték a nevét, és volt egy félelme, rettegett a haláltól. És ezért parancsba adta az összes tudósnak, az összes orvosnak és patikusnak, hogy találják meg neki az örök életnek az elixírjét. És hát mindenfélét összekotyvasztottak, mindenben próbálták megtalálni az örök életet. És végül volt egy olyan dolog, amire azt gondolta a császár, hogy ez biztos jó lesz neki. Később egyébként a halálát okozta, ugyanis felfedezték a higanyt. És a császár élete végéig higanyt fogyasztott különböző adagokban, egyre nagyobb dózisokban, hiszen szeretett volna minél tovább élni, rettegett attól, hogy egy alkalommal véget kell vetnie az életének, véget kell vetni az uralkodásának, és nem ő ülhet mindig Kína trónján. A mauzóleumában, ahol az agyak hadsereg is van, egyébként ilyen higany folyókat találtak, annyira rajongott ezért a csodaszerért. Talán ma így már megmosolyogjuk mai fejjel, a mai tudásunkkal, hogy mennyire képes volt az akkori világ egyik legnagyobb uralkodója, csak azért, hogy örökké élhessen. Mi a Bibliából tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. Jól tudjuk azt is, hogy az Édenben kezdődött minden. Ádám és Éva gyermekeire azóta vár az, amiről gyakorta mondják az emberek, hogy az egyetlen biztos dolog. A Bibliában azonban a halál nem csupán az élet végét jelenti. Amikor az Ószövetség a sírról beszél, akkor gyakran a holtak hazájáról, a Seolról szól. A Seol pedig az a hely, ahová a lélek a halál után kerül. Azonban a 6. Zsoltár és Ézsaiás is beszél róla, hogy onnan nem emlegetik az Istent, nem emlékeznek meg róla. A lélek a Seolban van, elválasztva az Istentől. Ez a bűneset következménye. Jézus nagypénteken a Zsoltárost idézve felkiált a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Magára veszi az egész világ bűnét, és átéli a teljes Isten nélküli állapotot, amit mi el sem tudunk képzelni. Valami azonban történt. Valami ott megváltozott. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Megírták a régiek, Jób könyve, Zsoltárok, hogy nem lehet átjutni a Seol kapuin, nincsen visszatérés a holtak hazájából, de Jézus mégis átjutott rajta. Jézus legyőzte a halált, és ezért ránk a holtak hazája helyett az üdvösség vár. Nincs többé olyan, ami elválaszthatna bennünket az Isten szeretetétől. Jézus egyszer és tökéletes áldozatával minden bűnünkért eleget tett, és megváltott bennünket a kárhozattól. Ez a mi hitünk magja. Ez a kereszténység lényege. Erről beszél Pál apostol is. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek. Még bűneitekben vagytok. Ha tagadjuk a feltámadást, az egész kereszténységet tagadjuk. Akkor a tanítványok megváltozott élete, az apostolok ige hirdetései mind hiába valók lettek volna. Ha így lenne, ha Krisztus nem támad fel, akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban hunytak el. Pedig mi már tudjuk, majd 2000 év táblatából, hogy a mártírok vére magvetés. Nem volt életbiztosítás kereszténynek lenni, különösen az üldöztetések idején, és mégis az egész akkori világ ámult rajta, hogy az oroszlánok elé vetett keresztjének bátran néznek szembe a halállal, sőt, azt írják többen, hogy énekeltek. A leghatalmasabbak is rettegtek a haláltól, és ehhez képest ott voltak a keresztények, akik pedig nem. Ez nem lett volna lehetséges, ha nincsen az a bizonyosságuk, a húsvét csodáiha felől. Nem volt akkoriban annyira nehéz dolog elfolytani fellángoló kultuszokat, forradalmakat. Van bőven miből választani abban a közegben az a sok-sok misztérium vallás közül. Hát egyik eltűnik, aztán megszületik egy új, alakulítunk egy másikat, és mégsem jártak sikerrel a kereszténység esetében. Volt alkalmam járni a Szentföldön, és a Szentsír templomában az idegen vezetőnk, aki beszélt egy-két helyen, nagyon érdekes dolgot mondott nekem. Tudjátok, hogy honnan tudjuk azt, hogy hol vannak ezek a szent helyek a Szentföldön belül? A Golgota, a Szentsír. Onnan, hogy azért, hogy a keresztények ne járhassanak oda, a rómaiak oda emelték a szentélyeiket. Így tudták beazonosítani ezeket a helyeket. És ahhoz képest, hol vannak már azok a római szentélyek? Hol vannak azok a római istenek? Azok a császárok? De a mai napig több ezer, több millió, több milliárd zarándok járt ezeken a helyeken. A kereszténység megmaradt. És az elnyomás csak eszköz lett adott esetben az zarándok helyeknek a megtalálásához. Hiába próbálták ellehetetleníteni, megszüntetni, kiirtani. Épp az ellenkezőjét érték el. Azon gondolkodtam, hogy hányszor is próbálták elpusztítani a kereszténységet. Talán a számát se tudjuk, hiszen a mai korokban is, a mai napokban is még vannak olyan országok, ahol emberek csak titokban gyűlhetnek össze ezen a napon, és nem adatik meg nekik az a lehetőség, hogy nyilvánosan és ilyen nagy közösségben gyakorolhassák a hitüket, hogy együtt ünnepelhessék a húsvétot. És mégis itt vagyunk. Templomban ünnepeljük a húsvét első napját. Ez a feltámadás ereje. Minden körülmény között a bizonyosság a feltámadás felől. Nyomorúságok, nehéz idők mindig is voltak, és mindig is lesznek. Még a legvidámabb és legkegyesebb hívő ember is olykor elborzad, amikor egy újság vagy internetes hírportál cikkeinek szalagcímeit meglátja, az infláció látható és tapasztalható nyomaival találkozik, vagy a saját bőrén tapasztal olyan csalódásokat, olyan élményeket, amik akár meg is ingathatják benne egy pillanatra a hitet, és mégis mind elgondolkodunk rajta, hogy mi lesz velünk? Merjünk-e előre tervezni egy ilyen bizonytalan világban? És ez rendben van. Ezeknek a kérdéseknek megvan a helye. És feltehetjük ezeket a kérdéseket keresztény emberekként is. A kereszténység ugyanis nem hamis önáltatás, nem mérgező, túlzott pozitivitás. A reménység nem abban nyilvánul meg, hogy felszáradnak az ember könnye, és hirtelen mosolyogni kezd. Sokszor csak megragadni van erőnk. Vagy van, hogy az sem, és egymást kell segítsük. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Bármi is történjék, nincs már, ami elválasszon bennünket az Isten szeretetétől. És nekünk nem csak ez az egy életünk van, amiben reménykedhetünk a Krisztusban. Tudjuk, hogy nem maradunk ott a holtak hazájában Isten nélkül. Krisztus feltámadása pedig nem csupán pecsét minden ígéretén, hanem bizonyíték arra, hogy van feltámadás. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ebbe kapaszkodtak a tanítványok, az első keresztények, hitvalló őseink. Biztos vagyok benne, hogy ebbe kapaszkodtak azok az emberek is, akiket el akart hallgatni a politikai hatalom az előző században. Az egyik gyerekistentiszteleti alkalommal éppen Dietrich Bonhoefferről beszéltem a felsősöknek, és felolvastuk a börtönben írt versét. És az utolsó pillanatig megmaradt Krisztus gyermekeként, még akkor is, amikor ő maga is bevallja, hogy néha nagyon nehéz, nem is tudja, hogy ki ő. Az-e, aminek látják, vagy igazából nem is olyan bátor. De egy dologban bizonyos. A Krisztus feltámadásában, ami a garancia a mi feltámadásunkra is. Jöjjön bármilyen nehézség. Adja Isten, hogy a hétköznapokban is tudjunk emlékezni a húsvét csodájára, a mi végső reménységünkre. Amen. Az igehirdetésre ráfelelő énekként énekeljük az új énekeskönyv 57. énekét, Győzött a bárány.
Győzött a bárány, a harc nem dúr, minden csata elhajul, mert győzött a bárány. A sír is üres már, a sír is üres már, mert feltámadt, híre eljutott a szó, a sír is üres már. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Most Isten jobbján ül, most Isten jobbján ül. Hát fogok, aki közben jár értünk, most Isten jobbján ül. Az asztal készen áll, az asztal készen áll. Az asztal készen áll, Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Eljön majd a nap, eljön majd a nap, mikor arcunkról minden könnyűt felszállít.
Imádkozzunk. Úr Jézus, talán sosem fogjuk igazán felfogni ebben a földi életünkben azt az áldozatot, amit értünk hoztál, hogy mit is jelent az, hogy kifizetted a váltságdíjat értünk. Talán soha nem fogjuk megérteni ebben a földi életben azt a szeretetet, amit csak te tudsz adni, ami ott tartott téged a kereszten. Köszönjük a te feltámadásodat, köszönjük a húsvét titkát, a húsvét csodáját, hogy erre emlékezhetünk, és hogy ebben lehet a mi reménységünk, olyan reménység, ami az elődeinknek akkor erőt tudott adni, hogy mi most itt lehetünk. Urunk, te látod azt, hogy milyen nehézségeink vannak. Te látod azt, hogy sokszor olyan nehéz a reménységre, a húsvét örömhírére gondolni, amikor körbevesznek minket a nehézségeink. Te látod a szorongattatásainkat, a nyomorúságainkat, a nehéz helyzeteket. Te látod a mi szorongásunkat, a mi gyászunkat, a mi veszteségeinket, a kétségeinket. És te mégis azt mondod, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Olyan sokszor nem jut ez eszünkbe, Urunk, és köszönjük, hogy te mégis újra és újra emlékeztetsz bennünket. Urunk, így imádkozunk határon túlélő testvéreinkért. Így imádkozunk azokért, akik háborúságban vannak. Azokért, akik üldöztetést szenvednek. Így imádkozunk azokért, akik nem ünnepelhetnek a családjukban, mert kórházban fekszenek, a betegeinkért. Azokért az ismerőseinkért és barátainkért, családtagjainkért, akikkel nem találkozhatunk most az ünnepek alatt. Urunk, te legyél jelen közöttük, legyenek akár a beteg ágyon, akár a kórházban, akár távol tőlünk. Hadd imádkozzunk így a kórházakért, az orvosokért, ápolóinkért, akik az ünnepek alatt is dolgoznak. Hadd imádkozzunk így nem hívő rokonaink és barátaink ütkeresésért, a misszionáriusainkért, és hadd imádkozzunk így a mi gyülekezetünkért is, hogy egységenként is te legyél jelen közöttünk, te legyél az, aki a közös nevező, bármiképpen is gondolkodunk az élet és a világ különböző dolgairunkról. Úgyhogy így imádkozunk a gyülekezetünk gyászoló tagjaiért. Te vagy az, aki a fájdalmat is tudod enyhíteni, te vagy az, aki be tudod gyógyítani igazán a sebeket. És te vagy az, aki azt mondja, hogy a halál fölött te vagy az Úr, az élet. Köszönjük neked az életet. Köszönjük azt, hogy együtt ünnepelhetünk. Kérünk téged, hogy te kísérj el bennünket a hétköznapokba is. Te legyél jelen velünk a munkahelyünkön, otthon, bármerre járunk. Hadd jusson eszünkbe a nehéz helyzetekben is, hogy te már megszerezted nekünk a győzelmet, és hogy a te feltámadásodban bármikor reménykedhetünk. Dicsőség legyen neked. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük a záró énekünket, amellyel összekapcsolódunk a kárpátaljai testvérekkel is, akik most szenvedő helyzetben vannak. Mindig velem, Uram, mindig velem.
szent lelkedet. Templomot tár engem, légy hát én, légy velem, légy hát és légy velem, mindig velem. Én megfeszítettem, bennem már csak te hisz, elvégezted. Hívom a életem, Jézusra én velem, Jézusra én velem, mindig velem. Bánat vagy félelem,
a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.